Sziasztok! Donát Anna vagyok, a Momentum alelnöke és európai parlamenti képviselője, ez pedig az új sorozatom, a Koronakeszt. Ebben a sorozatban külföldön élő momentumosokkal beszélgetek arról, hogy náluk hogyan változott meg az élet a koronavírus hatására. Személyes élményeik alapján fogjuk körbejárni, hogy mi a helyzet jelenleg Európában. A mai vendégem Gömbölcz Dóri, aki korábban Brüsszelben élt 3 évet, és nem olyan régen költözött Madridba, így a mai nap a spanyol helyzetet fogjuk körbejárni. Szia Dóri, ha jól tudom, te amúgy Sárváról származol, mi vitt téged az élet Európa másik pontjaira?
Szia Anna, igen, így van, Sárváról származom. Nemzetközi tanulmányokat tanultam, úgyhogy mindig is érdekelt a politika, illetve a nemzetközi politika, és ebből a kíváncsiságból kifolyólag kerültem egy gyakornoki program során Brüsszelbe a bizottsághoz. Ahogy mondtad, utána ott maradtam 3 évet, és most másfél hónapja költöztem Madridba. Itt is uniós politikákkal foglalkozom. Az unió egyik fejlesztési, együttműködési projektjeit menedzselő szervezetnél dolgozom jelenleg, viszont ide Madridba a párom is húzott, szóval így röviden ennyi a története annak, hogy kerültem ide.
Ez nagyon izgalmas, mert ezek szerint neked is új még a madridi élet, tehát másfél hónapja vagy ott, és ehhez képest szinte azonnal házi karantén és elképesztő szituációba találtad magadat. Mi történik jelenleg most Spanyolországban, Madridban? Milyenek a mindennapjaitok? Hogyan működik ez? Te is ott tudsz-e otthonról dolgozni? Mi az, amit egy hétköznapi ember Madridban vagy Spanyolországban most érzékel? Vagy milyen változások történtek?
Így van. Spanyolország, Olaszország után a második legfertőzöttebb ország Európában, és világszinten is azt hiszem, hogy a negyedik helyen áll, tehát tényleg nagyon súlyos a helyzet, amit így most így az itt otthonunkba bezárva is érzékelünk. Múlt szerda óta zártak be az iskolák, és akkortól fogva, tehát már több mint egy hete dolgozom itthonról, szerencsére számomra ez lehetőség, úgyhogy ilyen szempontból szerencsésnek érzem magam. Utána péntektől, vagy nem, tehát pénteken jelentették be, hogy szombattól rendkívüli állapot lesz országos szinten. Spanyolországban ez nagyon szigorú kiárási tilalmat jelent. Nem lehet kimenni az utcára egyáltalán. Van pár kivétel, például élelmiszert lehet venni, gyógyszert, vigyázni az idősekre, illetve dolgozni is csak igazolással lehet menni. Tehát, hogyha egy rendőrrel találkozol az utcán, és indok nélkül tartózkodsz kint, akkor megbírságolhatnak. Nagyjából azt hallottam, hogy 100 és 600 ezer euró között mozog ez a bírság, és akár szabadságvesztéssel is járhat. Szóval tényleg Spanyolország nagyon komoly intézkedéseket vezetett be.
De ezt hogyan kell elképzelnünk, bocsánat, hogy ha kimész, hogyan tudod magadat igazolni? Tegnap hallottuk, hogy Franciaországban papíralapon vagy applikáción keresztül itt is hasonló megoldások vannak, vagy hogyan képzeljük el, mert Magyarországon ugye már ilyen intézkedéssel még nem éltek, úgyhogy...
Igen, tehát úgy van legalábbis az én munkahelyemen, hogyha esetleg valami oknál fogva be kellene menni az irodába, akkor a HR igazgatóhoz kell fordulnom, aki egy igazolást ad nekem, és ezt használva tudnék közlekedni az utcán, de egyébként ez nem lehetséges.
És hogyha ilyen hétköznapi dolgokat kell elintézni, mint bolt, posta, gyógyszertár, ha jól tudom, amúgy ez tényleg ez egy nagyon érdekesség, mert olvastam egy picit utána, hogy tényleg minimálisra szűkítették, hogy hova lehet menni és mit lehet csinálni, de köztük van a fodrászat is.
Igen. Élelmiszert valóban lehet venni, gyógyszert is lehet venni, viszont az élelmiszerboltokban most már korlátozzák azoknak a számát, akik egyszerre lehetnek az üzletekben. Tehát általában ilyen 20-30 perces sor szokott kialakulni, csak azért, hogy beléphess a boltokba, hiszen próbálják így is elkerülni a tömeget, úgyhogy ez valóban lehetséges. Fodrászatról én nem tudok. Én úgy tudom, hogy ez korábban meg volt engedve, de amióta ez a rendkívüli állapot fennáll, azóta a fodrászatok is bezártak, és tényleg, hogyha kimész az utcára, minden teljesen be van zárva, még a legforgalmasabb utakon is alig-alig találsz autót. Illetve ami szintén igaz, hogy amint kilépsz az utcára, Madrid azért egy óriási város, és egy nagyon forgalmas és szennyezett város is, tehát amint kilépsz az utcára, lehet így rögtön érezni így egy hét után, hogy mennyire megváltozott a levegő. De most már tényleg mindenki otthon marad. Az igaz, hogy korábban, amikor már ajánlották azt, hogy mindenki házi önkéntes karanténba vonuljon, akkor ezt még nem nagyon tartották be. És ami szerintem több problémához is vezetett, pont 2 hete volt, amikor felütötte Spanyolországba fejét a vírus, illetve egyre jobban elterjedt, viszont ekkor a nőnapi óriási tömegrendezvényt megtartották, ami állítólag hozzájárult a vírus továbbterjedéséhez, valamint pont ezen a hétvégén nagyon jó idő volt. Tehát ez a spanyol napos 20-22 fok, teraszon ücsörgős, tapaszozós, és ugye spanyolok nagyon társaságkedvelő emberek, szinte az utcán élnek, úgyhogy sajnos az ajánlások ellenére sem maradtak otthon nagyon sokan, és ez problémát jelentett természetesen amellett, hogy a kormány részéről is azért mondhatjuk, hogy megkésett volt a válasz erre a közelgő válságra.
És mennyire volt együttműködő ebben a helyi politika, tehát hogy az érthető, hogy az emberek addig nem reagáltak, amíg nem volt kötelező, mert hogyha jól tudom, akkor itt nagyon gyorsan történtek az események, tehát hogy március 13-án rendelték el a sürgősségi állapotot, amihez nincsenek a spanyolok hozzászokva, ilyen talán Franco diktatúra végével 75-ben volt utoljára ilyen, és másnap meg már kijárási tilalom is volt. Volt ebben egy közös politikai együttműködés, vagy azért ott se olyan simán történnek a dolgok, tehát hogy volt ott vita abból, hogy akkor milyen lépéseket hogyan kell megtenni, vagy az emberek védelmébe összezárt az ottani politikai elit?
Igen, ez egy másik probléma volt, hogy a jelenlegi koalíciós kormányban is óriási ellentétek feszültek. Ugye most a szocialisták és a szélső balos partner a Podemos kormányoz. Csütörtökön üléseztek, múlt csütörtökön a bevezetendő rendkívüli állapot feltételeiről és körülményeiről. Ez az ülés nagyjából 8 óráig elhúzódott, tehát 8 órás ülés volt, hiszen nem tudtak megegyezni. A Podemos sokkal nagyobb fokú központosítást szeretett volna, közszolgáltatásokat szorosabban szerette volna felügyelni, vagy akár a közérdek nevében cégeket a saját irányítás alá vonni, viszont a szocialisták és közülük is a gazdaságügyi miniszter ennek keményen ellenállt, és a gazdasági tevékenységre hivatkozva úgy érvelt, hogy még rosszabb lenne a hatása ilyen intézkedéseknek a spanyol gazdaságra, ami egyébként is most mondhatjuk, hogy fél lábon áll, hisz Spanyolország gazdasága nagyon számít a turizmusból és az idegenforgalomból származó bevételekre, úgyhogy ez a tevékenység szinte nullára csökkent. Úgyhogy ez most egy óriási problémát jelent az egész gazdaságnak. Viszont ez sem könnyítette meg a helyzetet, hogy a koalíciós partnerek nem tudtak a feltételekről megegyezni, és amint mondtam, ez csütörtökön történt ez az ülés, és pénteken késő este érkezett a bejelentés. Viszont amikor már a pletykák szárnyra kaptak arról, hogy le fogják zárni valószínűleg Madridot és az egész országot, akkor a madridiak nagyon sokan elmenekültek egyrészt a tengerparti nyaralójukba, másrészt pedig a vidéken élő családjukhoz. És ezzel pedig tovább terjesztették a vírust az addig kevésbé fertőzött területeken.
Ez elég katasztrofálisan hangzik, de hát látjuk is a számokat, hogy főleg a magyar számokhoz képest borzasztóan magasak. Amúgy ott hogy állnak a tesztelésekkel? Tehát hogy összefügg ott is, hogy több tesztelés után többet tudnak kimutatni, mert Magyarországon egy picit úgy tűnik, mintha azért lenne annyi esetszám, mert hogy alapvetően azért tömegében nem tesztelnek. Hogyan reagáltak erre egészségügyileg? Tehát amikor a nagyvárosiak elkezdtek elmenekülni vidéki helyszínekre, vagy olyan helyen, ahol a bezártság is könnyebben elfogadható, vagy a családjaikhoz, hogyan reagáltak erre egészségügyileg? Több teszt, több olyan egészségügyi intézmény állt rendelkezésre, hogyan oldják meg az orvoshiányt, tehát hogyan tudott az egészségügy erre reagálni?
Igen, ez így van, ahogy mondott, 18 000 fertőzött van jelenleg Spanyolországban, és már több mint 800 000 hunytak száma. A legfertőzöttebb zóna ugye Madrid, viszont Katalóniában, Baszkföldön, Valenciában és Andalúziában is nagyon sok fertőzöttet találni. Igazából, amint ezt beszéltük korábban is, nagyon hirtelen jött ez a sok Spanyolországba, és tényleg ez egy valódi sokként érkezett az egészségügy számára is. Jelenleg nagyon rossz a helyzet, például az intenzív osztályokon most már annyira tele vannak, és nincsen kapacitás, nincs elég ágy, nem tudnak több beteget fogadni szinte, úgyhogy rengeteg etikai kérdésben is és problémába is ütköznek az orvosok. Például az elmúlt napoktól fogva prioritást kapnak az intenzív osztályokon azok, akiknek valószínűleg több mint két hátralévő év várható élettartama, illetve amit jó életminőségben tudnak majd eltölteni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy akik idősebbek, és valószínűleg a szervezetük nem tudja túlélni ezt a betegséget, ők lehet, hogy nem is tudnak bekerülni az intenzív osztályra, mert annyira túl van terhelve az egész rendszer, és nincs kapacitás. Viszont azért azt kiemelném, hogy ezeknek a személyeknek is próbálnak alapellátást biztosítani. Például hoteleket alakították át kórházakra, illetve tegnaptól az utolsó évükben levő orvostan hallgatókat és ápolókat is mozgósították, hiszen ezt az óriási megterhelést ennyire már nem bírja elviselni a rendszer. Úgyhogy tényleg hihetetlen állapotok vannak, és ami szerintem emberi szempontból nagyon nehéz lehet az egészségügyben dolgozóknak.
Igen, meg most az jutott hirtelen az eszembe, hogy persze, amikor számokról, hírekről, szakpolitikáról beszélünk, akkor ez teljesen pragmatikus dolognak tűnik, de ha onnan közelítjük meg, hogy itt különböző emberek nagyszüleiről, dédszüleiről, szüleiről van szó, akkor azért ez már nem annyira elfogadható, de hogy reagál erre a közvélemény, hogy gyakorlatilag ki van mondva, hogy nem tudunk mindenkit ellátni, ezért bizonyos emberek élettartambárandósága alapján kevéssé fognak segítséget kapni. Vagy nem tudom, hogy ebből mit olvas ki az, aki először hallja, de engem egy picit most ez megütött.
Így van, ez tényleg sokkoló és meghökkentő dolog, viszont az emberek szerintem teljes mértékben támogatják az egészségügyben dolgozókat. Ugye Spanyolországban is este 8-kor minden nap kiállnak a teraszokra, illetve az ablakokba az emberek, és egy hatalmas tapsviharral köszönik meg azt, amit nap mint nap ezek a dolgozók tesznek a betegekért. Úgyhogy ilyen szempontból kritika nem érkezett, és szerintem most már az emberek is látják, hogy mennyire fontos összefogni, illetve az, hogy kövessük ezeket a szigorú előírásokat annak ellenére, hogy ez nem mindig egyszerű, de most, hogyha ez a legjobb a közjónak, akkor most ezt kell tennünk.
És arról mennyit tudsz, hogy még milyen más segítséggel élt az állam, mert hogy az egyik dolog az egészségügy, ahova, ha jól tudom, akkor 210 millió eurónyi regionális támogatást csoportosított, tehát hogy különböző régiókban, hogy ahogy te is mondtad, hogy át tudják alakítani a hoteleket, hogy jobb ellátást tudjanak biztosítani, de mennyire készül a spanyol kormány arra, hogy a hosszú távú gazdasági hatásokat csökkentse Spanyolországban, mert ha jól tudom, akkor azért ott elképesztő nagy átcsoportosítások történtek.
Igen, így van. Kedden jelentette be a miniszterelnök, hogy 200 milliárd eurós gazdaság élénkítő csomagot fognak csoportosítani erre a válságra, ami nagyjából, csak így az arányokat, hogy lássuk, ez a spanyol éves GDP-nek nagyjából a 20%-át is eléri. Jelenleg nagyjából 100 000 ember veszítette el a munkáját, ami egy óriási szám, és még ennél is valószínűleg több embert fog érinteni, főleg, amint említettem, a turizmus és vendéglátás szektorban, illetve a kis és középvállalkozásokban jelent ez óriási problémát. Egyes előrejelzések szerint, ha még egy hónapig folytatódik ez a jelenlegi helyzet, akkor 2,5-3 millió fő is elveszítheti az állását.
Csak így, bocsánat, összehasonlításképpen hány millió ember él most Magyarországban? Csak hogy így, mert magyar szemmel ez a 2-3, ez borzasztó nagy szám, de mi egy 10 milliós országról beszélünk.
Úgy tudom, hogy 40 millió körül vannak
Spanyolországban.
Így is hatalmas szám. Így van, így is nagyon, nagyon nagy szám. És ugye ez az óriási segélycsomag és gazdaságélénkítő csomag, amit most a kormány bejelentett, ez is azt mutatja, hogy egy nagyon nagy válságra és nagyon komoly következményekkel számolnak.
És szerinted van-e a spanyol intézkedési csomagban olyan, ami szerinted Magyarország számára is érdemes lenne bevezetni, vagy legalábbis beszélni róla, ugyanis jelenleg ma Magyarországon ugyan lépéseket tesz a kormány, de minthogy egy picit ilyen lassítva, vagy nem kommunikál még róla, vagy egyszerűen néha olyan érzést kelt emberekbe, hogy bizonyos csoportokra már elkezdett gazdasági élénkítő csomagokat kiosztani, de hogy nem feltétlenül kezelik még az egész képet egyszerre, hogy van-e valami szerinted, ami fontos lenne, nem csak a spanyol gazdaság szempontjából, hanem bármilyen európai, így a magyar gazdaság szempontjából is.
Igen, az egyik legfontosabb intézkedés, amit hoztak, az, hogy támogatást nyújtanak az érintett cégeknek, akár bérkiegészítő támogatást is. Cserébe vissza kell venniük az ideiglenesen elbocsátott dolgozókat, illetve az elbocsátásokat megelőzendő inkább arra próbálja ösztönözni a kormány a vállalkozásokat, hogy ne csökkentsék a létszámot, hanem a kormányzati támogatásokkal próbáljanak tovább működni, illetve engedjék, hogy csökkentett munkaidőben dolgozzanak az alkalmazottjaik. illetve az önálló vállalkozóknak is könnyítéseket nyújtanak, ők hasonló juttatásban részesülhetnek, mint a munkanélküliek, és azért az önálló vállalkozók egy nagy részét teszik ki szintén a spanyol gazdaságnak, valamint a munkanélküli segély még azoknak is fog járni, akik nem fizettek elég társadalombiztosítási járulékot, tehát például főleg a fiatalokra vonatkozik ez az intézkedés.
Hát reméljük, hogy ezek a lépések ezeket lassan nálunk is bevezetik. Mit tudsz arról, hogy az is számomra egy tök érdekes kérdés, hogy nyilvánvalóan ugyebár Spanyolországban is a iskola bezárásokkal kezdődött ez a történet, mekkora fennakadást okozott a digitális oktatásra való átállás, hogy ott is megbojdult a világ, vagy a spanyol oktatás ebből a szempontból előrébb járt már?
A párom tanár, úgyhogy én az ő példáját tudom hozni. Először, főleg a tanároknak volt szerintem kicsit nehézség, főleg az idősebb tanároknak ehhez az új helyzethez alkalmazkodni, viszont a fiatalabb tanárok nagyon szívesen segítettek nekik, és igazából a digitalizációt tekintve, tehát szerintem Spanyolország egy eléggé fejlett ország, tehát azzal nem volt probléma, inkább az, hogy az idősebb emberek és a tanári kar hogyan tudott alkalmazkodni ehhez az új módszerhez, de én azt látom, hogy azért ez elég hamar ment, és most is például most egy online órát tart a párom, úgyhogy ilyen szempontból szerintem mennek tovább a dolgok. Amik ugye elmaradnak, azok a vizsgák, illetve az államvizsgák, szakvizsgák, és az érettségizők sem tudják, hogy mi lesz a következő lépés, szóval ez inkább ilyen szempontból jelent problémát.
Uh-huh. És milyen Még az érdekelne, mert rengeteg helyről hallok vissza különböző nagyon kreatív megoldásokat. Hogyan segítik egymást Spanyolországba az embereknek? Nyilvánvalóan mindenki a maga saját házi karanténjába próbálja kitalálni, hogy hogyan lehet beszűkíteni a mindennapokat a négy fal közé, akár oktatás, akár munkavégzés, de mert hogy nálunk még nincsen teljes karantén, bár azért a többség nagyon-nagyon remélem, hogy azért otthon tölti a napja 90%-et, de a teljes bezártságban nyilvánvalóan vannak olyan dolgok, amikkel tudunk egymásnak segíteni ötletekkel, vagy milyen ilyen dolgokat látszott, ami az esti tapsolás leszámítva, ami egy picit ilyen közösség segítő, egymást motiváló kezdeményezés?
Igen, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy a spanyol közösség általában tényleg nagyon pozitív, és próbálja az ilyen helyzeteknek is a legjobbját megfogni. Például cégek részéről is nagyon sok kezdeményezés érkezett. Az egyik az Inditex, tehát az Araberskának az anya lánca. Ők például védőmaszkokat ajánlottak a kormánynak, illetve most, hogy a gyárakat, textil és divatcikkek gyártására nem igazán tudják használni, most azt fontolgatják, hogy egészségügyi felszereléseket, köpenyeket, védőmaszkokat, kesztyüket és arcvédőket fognak gyártani, illetve telekommunikációs szolgáltatók ingyen mobilnetet ajánlottak fel arra, hogy az otthoni munkát megkönnyítsék, illetve hogy a családok tudják egymással tartani a kapcsolatot, akár telefonon, akár az internet segítségével. De ezen kívül rengeteg civil kezdeményezés is létezik, például online fesztiválokat rendeznek, ez szerintem egy nagyon jó pofa kezdeményezés. Wow. Énekesek, előadók összegyűltek, és élő koncerteket adnak a közösségi média felületeikről. illetve online színházi darabok ingyen elérhetőek, magazinokat ingyenesen lehet letölteni, filmplatformok és videójáték platformok tették ingyenessé a szolgáltatásaikat. Tehát ezek mind olyan kezdeményezések, amik próbálják kicsit könnyíteni az itthon maradást és a házi karantént, és próbálnak emberségesek maradni, és ösztönözni egymást arra, hogy kitartsanak ebben az időszakban.
Pont ez, ahogy mondtad, mert hogy ezt hál' Istennek Európa minden pontján a mobil szolgáltatók bevezették ki, Magyarországon is, ha jól tudom, mindegyik felajánlott plusz adat mennyiséget. És ugye a kapcsolattartásról jutott az eszembe, hogy lehet, hogy nagyon személyes a kérdés. Megfordult a fejedbe, vagy túl gyorsan történtek ezek az intézkedések, hogy esetleg utolsó lehetőségek egyikeként hazagyere inkább, hogy ez alatt az időszak alatt a családhoz közelebb tudjál lenni, ha már online tudsz dolgozni, vagy mi oka van annak, hogy Spanyolországban maradtál? Ez nem egy melyik a jobb megoldás, mert hogy azt mondom, ez is nagyon felelős, hogy ilyenkor az ember egy fertőzött országból nem megy haza, de rengeteg külföldön dolgozó magyartól hallottam, hogy mielőtt azokban az országokban ilyen állapotokat hirdettek volna, azelőtt inkább úgy döntöttek, hogy ha már online kell dolgozniuk, akkor inkább a családnál maradnak, illetve hogy ha már ott maradtál Spanyolországban, hogyan tartod a kapcsolatot a családdal, vagy mit tudsz az itthoniakról?
Igen, természetesen ez egy nagyon nehéz döntés volt. Szerencsére, ami megkönnyíti a helyzetemet, hogy itt van a párom, szóval nem vagyok teljesen egyedül. Viszont az is igaz, hogy nagyon gyorsan történtek az események Spanyolországban. Másrészt nekem húsvétre volt egy repülőjegyem otthonra, tehát egy hosszú hétvégére, és azért abban reménykedtem, hogy ha még időben megfogják ezt a dolgot, akkor haza fogok tudni menni, viszont ez egyre jobban elúszni látszik, illetve nem is nagyon szeretnék addig mozogni, amíg nem tisztul kicsit ki a helyzet, hogy Magyarországon is, illetve a családhoz se vigyek haza esetleg bármilyen betegséget. Úgyhogy most így tartjuk a kapcsolatot telefonon, illetve interneten keresztül napi kapcsolatban állunk. Azért természetesen aggódnak a szülők is, meg hát én is az otthoni helyzet miatt aggódom, de remélem, hogy minden rendben lesz, és hogy javulnak a dolgok hamarosan. Ebben bizakodom.
Hát én is, most hirtelen jutott az eszembe, hogy kiaggódik ilyenkor jobban a másikért az a fiatal, aki egy nagyon fertőzött területen van, vagy a fiatal, aki az idősebb, kiszolgáltatottabb, vagy egészségügyileg kiszolgáltatottabb szüleiért kell aggódnia, de hát azt gondolom, hogy egyik kutya másikkel mindannyian aggódunk egymásért.
Abszolút.
Nem tudom. Igen, most egy pillanatra így elgondolkoztam, hogy téged ismerve azért neked rengeteg barátod, ismerősöd a Európa különböző pontján van jelen. Milyen visszajelzéseket kaptál? Tehát, hogy nagyon nehéz erre így rákérdezni, hogy mondhatja most bárki Európa szerte magáról azt, hogy én szerencsésebb vagyok, mint a másik, vagy mennyire látod azt, hogy ez egy közös európai katasztrófa most, és teljesen mindegy, ki hol van, mert csak időkérdése, vagy azért vannak, akik szerencsésebbek ebben a helyzetben?
Hát nagyon nehéz erre válaszolni. Az igaz, hogy Spanyolországban nagyon hirtelen következett be ez a vészhelyzet, illetve nagyon szigorú kijárási tilalmat kellett már bevezetni, így, hogy későn hozták meg az intézkedéseket, úgyhogy azért az nem könnyíti meg, hogy akár még futni vagy sétálni a természetben se lehet kijárni, de természetesen megértem, hogy miért került erre sor. Amit szerintem bizonyít ez a válság, az, hogy a 21. század legfőbb kihívása, hogy nem lehet országhatárokon belül kezelni. például ez a járvány sem ismer országhatárokat, és mindannyian benne vagyunk ebbe többé vagy kevésbé.
Ez így van, így van. Szerintem ez egy remek zárószó is erre. Mindannyian benne vagyunk, mindannyiunk közös felelőssége. Én nagyon remélem, hogy se Magyarországon, se az országokban még, ahol nem tartott a járvány, mint Spanyolországban, nem várjuk meg a még hirtelen akkora katasztrófával állunk szemben, mint Spanyolországban, mert nem gondolom, hogy Spanyolország hibája vagy Oroszország hibája lett volna, de hát a vírus nem válogat állampolgárság, bőrszín vagy politikai nézet alapján. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném neked megköszönni, Dóri, hogy velünk voltál, fogunk még beszélni, nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra.
Én köszönöm, és ti is nagyon vigyázzatok magatokra és az otthon élőkre.
Ez volt a Koronakeszt második adása Madridból, Spanyolországból. Úgy érzem, hogy kezdünk egyre átfogóbb képet kapni az európai helyzetről. Ennek érdekében a következő adásban Németországba fogunk látogatni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is.